Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ennek a rövid hatrészes előadás sorozatnak az utolsó alkalmához érkeztünk. Ugye az az előadás sorozatunk cím, hogy értjük vagy félreértjük Jézus szavát. Most is egy jézusi kifejezésről lesz szó, egy jézusi mondatról lesz szó, ami nem is annyira félreértett mondat, hanem egyáltalán nem értett mondat. Hát hagytam ilyet is a sorozatunk végére, sajnos vannak ilyen jézusi kijelentések, egyáltalán nem értett mondat, ezért az egész kijelentésnek az előtörténetét is szeretném majd bemutatni. Maga ez a jézusi mondat Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. vers között szerepel, Jézus egy híres példázatának a végső mondata, ami így szól, akie kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Hihetetlenül rövid, de súlyos, jelentőségteljes mondat, hogy akie kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Hogy említettem, nem is félreértett, hanem egyáltalán nem értett mondat. Magának ennek a mondatnak az a különlegessége, hogy Jézus, ha szó szerint vesszük ezt a kijelentést, olyas valakitől idézi, aki őt csecsemő korában a kezében tartotta. Mert ez a mondat, ahogy meg fogjuk látni, az idős Símeontól való, aki várta Jézus Krisztust, és aki Jeruzsálemben Anna próféta asszonnyal együtt már Jézus születésének idején a templomban azért imádkozott, hogy bárcsak kezében tarthatná a világ megváltóját. De Símeon természetesen nem tudta azt, hogy 33 évvel ezután Jézus az ő mondatát fölhasználja, meg hát Jézus sem tudta azt, mint csecsemő, hogy mit mond valaki a kisgyermek Jézus fölött. Ennek a mondatnak nagyon hosszú előtörténete van, és bizonyos szempontból kapcsolódik a negyedik előadásunkhoz ez a mondat, hiszen abban az előadásban is a kőnek, a kősziklának a kérdéséről volt szó. Hogy a sok minden bibliai vers között rendet tartsunk, talán először azt a szakaszt olvasnám fel ennek a mondatnak a megértéséhez, amely a leghosszabb szakasz. Felolvasnám azt a részt, amikor Jézus megszületett, és a szülei elvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák a templomban, és előttünk van ez a bizonyos Símeon, felolvasnám Lukács evangéliuma második fejezet 22. és 38. versei között a Símeoni történetet, majd ebből a történetből kiindulva megpróbáljuk fölfejteni a később Jézus ajkáról elhangzó mondatnak az értelmét. Tehát Lukács evangéliuma második fejezetében a 22. verstől egy kis figyelmet szeretnék kérni, mert ez egy hosszabb szövegrészet, de gyönyörű szövegrészet, Jézus születés történeté belül az egyik legszebb részlet, ezt olvasnám fel. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvitték őt, mármint Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megiratott az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak, aszerint, amint megmondatott az Úr törvényében, egy pár gerlicét vagy két galambfiat. És íme volt Jeruzsálemben egy ember, kinek neve Símeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, és aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, és mikor a gyermek Jézust bevitték szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vette őt, és áldotta az Istent, és mondta. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szemelátára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkoztak azokon, amiket ő felőle mondottak. És megáldotta őket Símeon, és mondta Máriának az ő anyjának, íme ő vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tőr, és sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. És volt egy próféta asszony, Anna, a Fánuel lánya, az Áser nemzetségéből. Ez sok időt élt, miután az ő szüzességétől fogva 7 esztendéig élt férjével, és ez mintegy 84 esztendős özvegy volt, aki nem távozott el a templomból, hanem bőjtörésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órában odaállván hálát adott az Úrnak, és szólt ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Kedves hallgatóink, kivárta Jézus Krisztust, amikor megszületett erre a világra. Kivárta Jézust, hát bizonyára csak azok várhatták egyáltalán, akik tudták azt, hogy milyen időben születik. De kik tudták, hogy milyen időben születik? Hát volt Jézus előtt 800 évvel élt egy próféta, Mikeás, aki megjövendölte, hogy Jézus Betlehemben fog megszületni, amely ugyan kicsiny Efráta városai közül, de belőle születik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Olvassuk Mikeás könyve 5. fejezetében. Megjövendölte Dániel próféta a 9. fejezetében a 24. és 27. versek között, hogy mikor fog fellépni a megváltó. Azt nem jövendölte meg Isten, hogy mikor születik a megváltó. Ugye Isten Jézus születésének sem napját, sem hónapját, sem évét nem jövendölte meg, de hogy mikor fog fellépni a megváltó, az pontosan benne van az úgynevezett 490 éves proféciában, amely Dániel könyve 9. fejezetében található. Nyilván a fellépés idejéből valahogy azért kikövetkeztethető volt a születés ideje is, mondom, ha nem napra és hóra és évre, de körülbelül nem lehetett eltéveszteni mondjuk évszázadot vagy évtizedet. Hát körülbelül, ugye ezt mindenki tudhatta, hogy az emberiség megváltója, ha felnőttként lép fel, és hogyha ő neki valóban meg kell születnie, akkor körülbelül a fellépés előtt egy 20-30 évvel azelőtt lesz az ő születése. És milyen érdekes, hogy így végződött a felolvasott rész, hogy Jeruzsálemben sokan voltak, akik a váltságot várták. Tehát nagyon sokan olvasták az ószövetségi jövendőléseket, ismerték Mikeást, ismerték Dánielt, egyéb más jövendőlések is voltak Krisztusról, és nagyon sokan várták Krisztust, és ezek közül név szerint Símeont és Annát emeli ki Lukács evangélista. Akkor, amikor Jézus szülei, József és Mária elvitték Jeruzsálembe Jézust, hogy az ószövetségi törvények szerint bemutassák az Úrnak, hogy ez nem keresztelő volt, ez nem gyermekkeresztelő volt, ez csak hálás megemlékezés volt arról, hogy ez a család gyermeket kapott, és egy egészséges kisgyermek látta meg a napvilágot József és Mária családjában. És elvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy a törvények szerint áldozatot mutassanak be, nagyon egyszerűek, szegények voltak a szülők, ezért olvastam a 24. versben, hogy egy pár gerlicét vagy két galambfiat lehetett nekik áldozni, tehát nem kellett túlkot vinni, nem kellett bárányt vinni, ez a tehetősebb emberek áldozata volt. A legszegényebb emberek is áldozhattak szelíd állatokkal, galambokkal, és miután bemutatták az áldozatot, ott a templomba odament hozzájuk Símeon, kivette a gyermeket a kezükből, és miközben a gyermeket Símeon a kezében tartja, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy tényleg a Szentlélek indítására olyan szavakat mondott, olyan elragadtatott szavakat mondott, amelyek közül persze minden szó a helyén volt, és ült minden kifejezés, amelyek a Jézusról szóló proféciáknak a gyöngyszemeiül tekinthetők. Vegyük csak sorra, hogy mit is mondott el Símeon. Símeon azt mondta, hogy ez a valaki, akit én a kezemben tartok, a megváltó, az Izrael népének a dicsőségére jött el. Tehát ő világosan azonosította az ősevangéliumtól kezdve azt a sok-sok proféciát, amelyek hírül adták, hogy a megváltónak Ábrahám gyermekének kell lenni, Dávid családjából kell származni, és a választott népnek, az ószövetségi választott népnek, Izraelnek a dicsőségére nézve jön el. Aztán nagyon világosan kifejezte Símeon, hogy ugyanakkor a megváltónak nem csak a zsidó népért van küldetése. Világosságul a pogányok megvilágosítására jön el. Tehát minden, a föld minden népe számára jön el Jézus, minden nép számára és minden ember számára megadja, megmutatja a megváltásnak az útját, hogy az ember hogyan emelkedhet ki a bűnből. Aztán elmondta még harmadszor azt is Simeon Máriának, közvetlenül az édesanyának címezve a szavakat, hogy a te lelkedet is általhatja éles tőr. Tehát, hogy az édesanyának nagyon nagy fájdalmakat kell majd elviselnie, ahogy bánnak a fiával, befejezésképpen a kereszt halálával. Aztán elmondta még negyedszer azt is, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá lesz, mert Jézus úgy jön el erre a világra, és úgy fog tanítani, hogy tényleg megosztó jellegű lesz a működése. Lesznek, akik felfedezik benne a megváltót, követik őt hálás örömmel, de lesznek olyanok is, akik ellene fordulnak, és az ellene való fordulása gyűlöletig, sőt a gyilkosságig fogja őket ragadtatni. És eközben, miközben ennyi mindent elmondott Simeon az eljövendő megváltóról, a 34. versben, hogy ki is emeltem a táblán, és a 34. verset kell megértenünk, ezeket a rejtelmesnek tűnő szavakat is kimondta, hogy a megváltó, akit én a kezembe tartott, ő vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Na ez az a mondat, amit általában nem értenek az emberek. Nem is ismernek persze, és amit nem ismerünk és nem járunk utána, nem is értünk. Én is évtizedeken át olvastam már a Bibliát, és ezt a mondatot, hát persze sok minden más bibliai mondat, mert de egyáltalán nem értettem. Pedig úgy gondolom, hogy ez a Bibliának egyik legjelentőségteljesebb mondata. Ha most ezt a mondatot sikerülne a ma este megértenünk, azt hiszem, hogy az életünk egészéhez másképpen viszonyulnánk, hogy azt mondja Jézusról Simeon, hogy ő azért jött, ő vettetett sokak elestére és feltámadására, ez a pozitív oldal, viszont mások számára jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Kimondva, kimondatlanul, inkább kimondatlanul, megint csak azzal a jelképpel találkozunk, amelyről a negyedik előadáson megemlékeztünk, a kőszikla jelképével. Hogy említettem önöknek, ez Mózes első könyvétől fogva a Bibliának leghatalmasabb jelképe, leghatalmasabb messiási jelképe. Mózes első könyve 49. fejezetétől Mózes 5. könyve 32. fejezetén át egy sor Biblia verset felírtam a táblára, ezeken keresztül jutunk el Jézus küldetéséig. Jézus egész küldetését ezzel lehetne összefoglalni, hogy Jézus vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül sokaknak, akik viszont ellene fognak mondani. Jézus annyira fontosnak találta ezt a rávonatkozó proféciát, amely ilyen tisztaságban, tehát Simeon ajkáról hangzott el, hogy megismételte közvetlenül a halál előtt néhány nappal Máté evangélium a 21. fejezet 42. és 44. versei között, amikor így zárta le az egyik tanítását, az egyik példázatát, hogy ő magát kősziklának nevezte, kőnek nevezte, a kő, amit az építők megvetettek, odébb vetettek, ez lett a szegletnek feje, és aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus is két lehetőséget említette, hogy Simeon, még egyszer most először a pozitív lehetőséget hadd állítsam egymás mellé. Simeon azt mondta, hogy ő vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, Jézus pedig azt mondta, hogy ez az a kő, ő az a kő, amire ha valaki ráesik, akkor szét kell, hogy zúzódjon. Mit jelent ez a rejtelmes és rövid kijelentés? Mit jelentenek Simeon szavai, mit jelentenek Jézus szavai, és annyira határozottan elébünk állítva, hogyha mondjuk egy szót nem értünk ezekből a szavakból, de azt érezzük, hogy Simeon beszéde szerint is, és Jézus beszéde szerint is, minden egyes ember előtt két út áll nyitva, de több nem, csak kettő. Az egyik út a kősziklára esés és a rajta való feltámadás, a másik út pedig az, hogy ránk esik a kőszikla, és végérvényesen örök időkre szétmorzsol bennünket. Nézzük meg, hogy ezt a hasonlatot, vagy ezt a jelképes beszédet miért is használja egyáltalán a Biblia. ha találnánk valami előzményt ehhez, talán jobban megértenénk, és úgy közelítenénk majd ezeknek a szavaknak a jelentéséhez, mert hát ha a Bibliából valamit nem értünk, hát mindig kötelező az, hogy magából a Bibliából vegyük a magyarázatot. Hogyan is mondta az ókori bölcs, ugye Augustinus híres kifejezése, érdemes megjegyezni, aki az írás értelmét nem magából az írásból veszi, az ellensége az írásnak. Aki az írás értelmét, a szentírás értelmét nem magából az írásból veszi, ellensége az írásnak. Ne keveredjünk ellenséges helyzetbe a szentírással. Próbáljuk megérteni, hogy a szentírás ilyen lakonikus, rövid kifejezések mögött mit helyez el, mert mondom, ennek előtörténete van. Az előtörténetet Királyok első könyve 5. fejezetéig tudjuk visszavezetni. Fel is olvasnám, mert az egész hasonlatnak és az egész kifejezésmódnak itt van a gyökere. A Királyok első könyve 5. fejezetét fellapozzuk, és ott a 12. verstől elolvassuk, hogy milyen történetet ír le itt a Szentírás. Kezd majd lassan-lassan, fokról fokra, persze aztán a többi bibliavers segítségével megvilágosodni ez a pár rövid kifejezés. Királyok első könyve 5. fejezet 12. versétől azt olvashatjuk, hogy az Úr bölcsességet adott Salamonnak, amint megmondotta néki, és békesség lőn Hirám és Salamon között, és őt szövetséget tettek egymással. Tehát az északi király, Fönícia királya és Salamon Izrael királya együttműködéséről, politikai szövetségéről van itt szó. Salamon király pedig robotosokat szedett az egész Izraelből, és 30 000 ember lőn robotossá. Óriási vállalkozásba kezdett Salamon, 30 000 ember gyűjtött egy hatalmas nagy építkezéshez, akiket aztán elküldött a Libánonra, minden hónapra 10 000 embert egymás után. Egy hónapig a Libánon hegyén voltak, 2 hónapig az ő házuknál. Adorinám volt pedig a robotosok feje. Ezen kívül Salamonnak 70 000 teherhordója és 80 000 kővágója volt a hegyen. A pallérok fejedelmein kívül, akikre Salamon a munkának igazgatását bízta volt, akik 3000-en és 300-an voltak, akik a munkálkodó népet szorgalmaztatták, és megparancsolta a király, hogy nagy és drága köveket vágjanak ki, nevezetesen faragott köveket a ház fundamentumául, melyeket kifaragtak a Salamon kőművesei és a Hirám ácsai és a gibleusok, és elkészítették a fákat és a köveket a ház építéséhez. Kedves hallgatók, ez volt a salamoni templom építés. Mielőtt Salamon itt a Mória hegyén felépítette volna ezt a csodálatos templomot az időszámításunk előtti 10. században, tervszerű munkához fogott. Hogy láttuk, emberek 10 000-eit, sőt, hát ha összesítem, emberek 100 000-eit mozgatta. Kiküldött olyan embereket, akik itt a libánoni hegyekből kibányázták a köveket, ott kifaragták, pontosan elkészítették méretre, aztán teherhordókat fogadott, és itt a földközi tengeren leúsztatta ezeket az óriási köveket, majd Jeruzsálemhez közel bevontatta innen nyugat-keleti irányban, úgy, hogy Jeruzsálem lakossága ne szenvedjen az építkezés miatt, nem ott fúrtak, faragtak vagy csiszoltak, minden elő volt készítve, ezeket a köveket csak szépen, rendezetten egymásra rakták, és így épült a salamoni templom. Több évig tartó építkezés volt, egy nagyon tervszerű építkezés, és nagy köveket választatott ki Salamon, hiszen óriási méretű volt a templom, nagyon meg kellett alapozni. Ebben az időben történt az az eset, amelyről a következő Biblia vers, a 118. Zsoltár 22. és 23. verse számol be. Ez ugye ugyanabban az időszakban íródott, mint Salamon időszaka, tehát ez a Dávid-Salamoni időszak, ezt mindenki tudja, a Zsoltárok megszületésének az ideje. És a 118. Zsoltárban a következő, megint csak rövid, de jelentőségteljes kifejezést olvassuk a 22. és a 23. versekben. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeink előtt. Nagyon rövid jelzés. Elismerem, hogy aki a Bibliával nem sokat foglalkozik, az nem is tudja, hogy itt most miről van szó, annyira rövid. De hát, ha foglalkozunk egy kicsit a Bibliával és a mozaik darabokat összeállítjuk, akkor a kép kezd kikerekedni. Tudnék, ahogy hozzák ezeket a köveket és épül ez a salamoni templom, egy híres esetről ad számot a 118. Zsoltár, hogy érkezett egy minden eddiginél hatalmasabb kő, amivel az építők nem tudtak mit kezdeni. Ezt a követ az építők félretették. Így mondja mi magyar fordításunk, hogy megvetették. Odébb. Azt nem mondhatnám, hogy odébb dobták, mert több száz tonnás darabot nem lehet csak úgy odébb dobni. Szóval félrerakták. Nem tudtak vele mit kezdeni ezzel a hatalmas kővel. És közben, ahogy a templom alapozásában elérkeztek egy sarokkőhöz, egy szegletkőszerű helyzethez, ugye régen az épületeket statikailag úgy alapozták meg, hogy azok biztosan álljanak, és azért csodák csodájára ezek a régi épületek azért évszázadokat, sőt évezredeket kibírtak. Nagyon jó megalapozást kaptak ezek az épületek. És amikor látták, hogy a templomot egy bizonyos sarkában nagyon meg kell alapozni, akkor jutott az építők eszébe, hogy nekik van egy hatalmas kövük, de ők azt úgy gondolták, hogy nem is lehet fölhasználni, mert olyan hatalmas. Hát akkor elővontatták, és akkor beépítették a templom sarokkövéül, egyik szegletkövéül, és erre mondja azt a 118. Zsoltár, hogy amit azelőtt az építők már lemondtak arról a kőről, már megvetették, már odébb rakták, ez a kő mégis a szeglet feje lett, és csodálatos ez a mi szemeink előtt. Néhány évszázaddal később, nyilván a királyok könyvére és a Zsoltárok könyvére visszahivatkozva, alig két századdal ezután, Ézsaiás próféta a könyve 28. fejezet 16. versében a következőt mondja, ezért így szól az Úristen, íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Megint egy nagyon rövid kijelentés. Megint csak aki úgy átfut a Biblia kijelentésein, és nem szokta azt meg, hogy a Bibliának egy-egy ilyen summás kijelentését úgy meg kell őriznünk magunkban, utána kell néznünk, hogy miről is van itt tulajdonképpen szó, mit is mond itt a próféta. Hát ugyanazt mondja el, hogy íme a Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Vagyis ez a bizonyos eset, ami a salamoni építkezés során történt, a későbbi századok tudatában, és hát nyilvánvalóan az Isten lelke indítására kezd mind nagyobb jelentőségűvé válni, kezd jelképessé válni. Kezd kikerekedni már a profétáknál a kép, hogy itt az emberek is sok mindent építenek. És az emberek nagyon biztosak abban, hogy amit építenek, az maradandó és biztos. De az Isten azért azt mondja, hogy emberek, én azért sokkal biztosabb alapot tudok adni egy épületnek, akár testileg, akár lelkileg értjük ezt az épületet. Fogadjátok el tőlem ezt a követ, ezt a hatalmas követ, mert ahhoz, hogy egy emberi élet felépüljön, ahhoz biztos megalapozás szükséges. És amikor végül is elfogadták ezt a követ, beépítették a templomba, azt mondja már Ézsaiás prófét, hogy ez egy drága szegletkő, ez egy próbakő, ez egy erős alap, és milyen érdekes dolgot tesz hozzá, aki benne hisz, az nem fut. Tehát ugye azt mondja a proféta, hogy minden egyes embernek meg kell alapozni az életét, valahogy minden embernek végig kell ezt gondolni az életében, hogy hogyan is akar élni, és mire tartja jónak az életét. Minden egyes embernek meg kell alapozni az életét, és nem mindegy, hogy kire alapozzuk az életünket. Lehet alapozni az életet emberek véleményére, családi hagyományra, emberi kultúrára, művelődésre, vallási tradícióra, sok mindenre lehet alapozni, de a történet, ahogy eddig eljutunk, már világossá teszi számunkra, hogy Isten ajánlja fel azt, hogy ő megalapozza mindenkinek az életét, ahogy megalapozott egy épületet a zsidó nép számára, a templom épületet, az Isten mindenkinek személyesen akarja fölajánlani, hogy megalapozza, ő meg tudja alapozni mindannyiunk életét, hogy mindannyiunknak a háza, mindannyiunknak az életének az épülete az biztos alapra épüljön. És itt jön majd, mert ennyi már elég, többet nem is idézek az Ószövetségből, ennyi már elég, hogy legalább először a Símeon beszédét értsük. Mert Símeon mit is mondott, amikor a kis csecsemő Jézust a kezében tartotta? azt mondta, hogy Krisztus az, aki vettetett. Krisztus az, aki vettetett sokak elestére és feltámadására. Krisztus az a kő, akit az Isten elküldött, akit az Isten rendelt, aki vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben. Talán most már kezdjük érteni, hogy Simeon mit is értett ezeken a szavakon. Ahhoz, hogy a mi életünk felépüljön, ahhoz két dologra van szükség. És mind a két dolog nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy az életünk felépüljön és biztos alapra épüljön, és az életünkben ne érjenek bennünket csalódások, keserűségek, ne forduljunk vissza egy bizonyos útról, ami az Isten szerinti út, a hit útja, először az embernek rá kell esni a kősziklára. Az első dolog, hogy az embernek meg kell semmisülnie. Mármint annak kell megsemmisülnie az emberben, ami az emberben a születésétől fogva, mint rossz kifejlődött. Nem mondta volna soha Simeon, se Jézus Krisztus, hogyha nem jött volna be az emberiség történetébe a bűneset, akkor csak így mondták volna, hogy erre a kőre kell feltámadni, erre a kőre kell felépülni. De a bűneset után kikerülhetetlen ez az út minden ember számára, csak úgy épülhetünk fel a kősziklára, hogy az addig dédelgetett, rejtett önző szokásainkat, egyáltalán az önző gondolkodásunkat, az egész önzésünket hagyjuk megsemmisülni a kősziklával való találkozásban. Az első dolog, amire tehát szükség van ahhoz, hogy a kősziklára felépült házzá váljon egy emberi élet, egy embernek nagyon komolyan kell szembesülnie Istennel, Isten fiával, Krisztussal, a kősziklával, és az Istennel való szembesülés az mindig az ember számára feddés, mindig intés, mindig jelzés arra, hogy ember, ez és ez rossz te benned, ez és ez tarthatatlan, elfogadhatatlan te benned, de te nem is ezzel vagy azonos. Krisztussal szembesülve látja az ember, hogy ami rossz az életében, én nem is azzal szeretnék azonosulni, nem azzal szeretnék azonosnak lenni. Tehát ez szükségszerű, ez az elesés, ez a kősziklára esés, mert különben nincs feltámadás. A keresztény életet itt Simeon és Krisztus is két mozzanatban ragadja meg, összefoglalja két cselekvésben, a kősziklára esésben és a feltámadásban. Az, aki nem hagyja, hogy az életének a rossz dolgai nyilvánvalókká legyenek. Az, aki nem hagyja azt, hogy az Isten segítségével az életéből kitisztuljanak a rossz tulajdonságok. Aki tehát nem esik a kősziklára, az nem tud felépülni a kősziklán. Van egy nagyon érdekes kifejezés az 55. Zsoltár 19.-20. versei között, csak magát a kifejezést szeretném önöknek felidézni. Maga a Zsoltár, ugye csodálatos Zsoltár, erre írta Kodálya Psalmus Hungaricust, és ebben a két versben a kifejezést így adnám vissza, amire most én utalni szeretnék, hogy azok a menthetetlen emberek, akik nem akarnak megváltozni. Csak ennyi, csak egy ilyen egyszerű kifejezés. Tehát azok, akik nem akarnak megváltozni, az emberi életnek a legnagyobb feladata a megváltozás. Mindannyiunk életének, akik erre a világra születünk, a legnagyobb feladatunk az, hogy az életben hagyjuk magunkat jó irányba terelni, hagyjuk magunkat akár feddésekkel, intésekkel. Sokszor Istennek bizonyosan más eszközökhöz is nyúlnia kell, szenvedésekhez, betegségekhez, mély fájdalmakhoz, gyászhoz, nagyobb megrázkódhatásokhoz, mert megváltozni egy embernek az útját Simeon és Jézus ebben jelölte meg. Először a kősziklára kell esni. Először meg kell ismerni Krisztust, először meg kell ismerni az Isten tervét, hogy hogyan akar bennünket megváltoztatni, és önként, szabad elhatározásunkból nekünk kell esni a kősziklára. Isten nem akar bennünket megváltoztatni kényszerrel, se erőszakkal, se külsődleges eszközökkel. Amikor mi látjuk azt, hogy Krisztus és mi közöttünk mekkora a különbség, és ott van az emberben a szégyen és a fájdalom, hogy hát én nem ilyen ember akarok lenni, én olyan ember akarok lenni, amilyen emberi életet Krisztus mutatott be, amire ő adott példát. Amikor az ember kezdi magát szégyelni, kezd keserűséget érezni, de ezt a szégyent, ezt a keserűséget az ember csak akkor érzi, hogy ha megismer valakit, aki nálánál több, de aki ugyanúgy emberré lett, aki ugyanúgy viszonyítási pont, ugyanúgy mérték lehet a számunkra, mert ő is emberré lett, és emberré léve úgy élte végig ezt az ember életet, hogy mégsem engedett soha a rossz kísértéseinek. Amikor kezdem a krisztusi élethez hasonlítani a magam életét, amikor kezdem komolyan venni a kősziklát, akkor az ember egy idő után ezzel a kérdés elé kerül, élem-e úgy az életemet, ahogy eddig éltem, vagy amit Krisztustól megismertem, én az életemet az ő életével akarom összhangba hozni. Én is ugyanolyan életet akarok-e élni, amilyet Krisztus élt és bemutatott. A kősziklára esés maga sok mozzanatból áll. Először is meg kell látnunk a kősziklát. A kősziklát el kell választanunk minden más emberi építménytől, minden más emberi megalapozástól. Krisztus egészen más, mint a legjobb emberi példakép. Krisztusnak fel kell ragyognia, ahogy mondják az apostolok, meg kell ragadnia bennünket, hogy fogalmaz Pál apostol. Világosan kell látnunk, hogy Krisztus ugyanilyen emberi természetben, mint amiben mi élünk, mégis egész más életet élt. Hogy lehetett ez? Hogy tudta ezt megtenni? Ez mind beletartozik abban, mint mondtam, tehát az első mozzanat, hogy egyáltalán ezt a kősziklát el kell választanunk az emberi élet más földön kínált megalapozásaitól. Amikor már értékeljük ezt a kősziklát, amikor már mindennél többre tartjuk, és a magunk számára is követendő útnak a Krisztus útját, akkor egy második mozzanatban közelíteni kell a kősziklához. Mert nagyon sok ember, hogy mondja a francia mondás, csodálja Krisztus, de csak távolról. Lehet csodálni Krisztus távolról, de aki csodálja Krisztus távolról, az soha Krisztus erejét és Krisztus életét nem fogja megkapni az életben. Közel kell menni a kősziklához. Látni kell azt, hogy a kőszikla és mi közöttünk igen óriási a különbség, de hogyha én ráesem a kősziklára, szabad elhatározásomból azt mondom, amit Pál apostol mondott, hogy én nem magamnak akarok élni. Én élek pedig már nem én, hanem én azt szeretném, hogy éljen én bennem a Krisztus. Ahhoz, hogy Krisztus éljen bennünk, ahhoz az emberi önző én vezetésének meg kell szűnni. A harmadik mozzanat, rá kell esni a kősziklára, nem tudunk mást mondani. Ez egyszerre fájdalmas dolog, ahogy eltesztenek képzelni egy kősziklára, csak úgy ráesni. Jézus maga is világosan mondja, hogy aki a kőre esik, szétzúzatik. Tehát mindenféle szétzúzódás egy fájdalmas dolog. Látni önmagunkat, hogy milyenek vagyunk, látni azt, hogy nem olyanok vagyunk, mint amilyennek képzeltük magunkat, vagy ahogy magunknak megmagyaráztuk a magunk életét, vagy ahogy másoktól elfogadjuk, hogy ilyenek vagyunk, hát mit fogadunk mi el másoktól? Nyilván akik dicsérnek, azoktól elfogadjuk, amit mondanak. Akik esetleg nem dicsérnek, azoktól nem annyira fogadjuk el, amit mondanak. Tehát tulajdonképpen az ember a bűnben és az önigazolás hálójában keverek, kavarog. Amikor közel megyünk a kősziklához, és látjuk, hogy mi nekünk az egyetlen egy esélyünk az igaz életre és az örök életre, hogy krisztusi életet nyerjünk, de ez azzal jár együtt, hogy rá kell esni a kősziklára. Nem szabad azt mondani, hogy igen, én elfogadom Krisztust, távolról csodálom Krisztust, vagy Krisztusnak ezt és ezt a tanítását elfogadom, de a többi ezzel még nem tudok mit kezdeni, azt még nem érzem magam számára igaznak. Így nem lehet sohasem rásni a kősziklára. Kell az a bizalom, kell az a hit, hogy Krisztus minden igényünket kielégíti, Krisztustól olyan életet nyerünk, ami jóval felül haladja még az általunk megálmodott életet is, tehát rá kell esni a kősziklára. Szét kell zúzódni a kősziklán, teljesen szét kell zúzódni. Még ez a negyedik mozzanat, hogy aki teljesen szétzúzódik, az épül rá a kősziklára, és annak az élete lesz a kőszikla életére épített ház, vagyis az támad fel ezen a kősziklán. Tehát amit itt Simeon mond, hogy ez vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, ez kimondja, hogy mindenki hitre úgy jut ebben a földi életben, hogyha megismeri Krisztust, megismeri Krisztus tanításait, megismeri az ő parancsolatait, amelyek az élet és az örök élet törvényei, és amikor az ember ez iránt bizalommal van, És az ember nem azt méri, kéri, hogy na most én az eddigi életemből mit kell, hogy feladjak, hát kár és szemét az egész eddigi élet, mert az nem a kősziklára épült élet volt. Én az egész emberi életemet bizalommal a kősziklára vetem, mégpedig annyira a kősziklára vetem, hogy az teljesen szétzúzódjon. Ez a gyakorlatban egészen egyszerűen annyit jelent, hogy én mindenben feltétel nélkül hiszek Krisztus tanításainak és a Biblia tanításainak. Aki azt mondja, hogy ő Krisztus tanításainak vagy a Biblia tanításainak mondjuk 99%-ban hisz, de 1%-ban ebben, abban, amabban még nem hisz, ez még nem szétzúzódás a kősziklán. Ha valakiben azonban ott van ez a meggyőződés, hogy az Isten igaz, akit elküldött, ő is igaz, Krisztus is igaz, az egész Biblia az igazmondó Isten beszéde, akkor én az életemet úgy szeretném élni, hogy én mindenben a Bibliában adott tanácsokat, törvényeket, parancsolatokat szeretném követni, akkor is, hogyha holnap és holnap után újra zúzódást élek át, mert rájövök arra, hogy még ebben sem élek összhangban Krisztussal, vagy még ezen a területen sem olyan az életem, mint ahogy az Isten által kívánatosnak látott élet. Az emberi életnek, az önző életnek meg kell semmisülni, hogy az igazi életünk feltámadhasson, és a kősziklára ráépülhessen. Ez az egyik lehetőség. Jézus már nem is beszél olyan részletesen, mint Símeon. Jézus már csak azt mondja, aki e kőre esik, szétzúzatik. Semmi más nem mond. Símeon még azt mondja, hogy ő vettetek sokak elestére és feltámadására az Izraelben. Jézus már csak összefoglalja, aki a kőre esik, szétzúzatik. Mert aki teljesen hagyja a régi életének a szétzúzódását, az biztos, hogy új életet fog nyerni. Az biztos, hogy teljesen ráforr a kősziklára. Ugye szoktam azt mondani, hogy valahogy úgy lehet ezt elképzelni, mint a középkori várakat, amikor építették, hogy a köveket egymásra tették, közbe betették ugye a meszet, és a végén leöntötték vízzel az egészet. És akkor az a mész összeforrasztotta azokat a kőtömböket, azokat a sziklákat már csak robbantással lehetett szétszakítani egymástól. Itt a legszorosabb kapcsolódás kell Krisztushoz, mert ha nem szoros a kapcsolódás, ha rés kínálkozik, akkor ott egy ellenség bejöhet, és szétbonthatja azt az épületet. Sátán nem nézi tétlenül egy-egy ember keresését, Isten keresését. Sátán mindig pontosan tudja, hogy nem csak az a győzelme, ha valaki nem követi Krisztust, hanem Sátánnak az is győzelme, ha valaki csak félig meddig követi Krisztust. Ugye a majdnem üdvözülni egészen elveszni elv alapján. A majdnem Krisztus követés, a csak nem Krisztust követem, de nem teljesen Krisztust követő élet, ez tulajdonképpen az elveszés élete, tehát Sátánnak óriási a területe, miközben embermilliókat próbál távol tartani Krisztustól, ami elég nehéz dolog. Ugyanakkor, amikor már emberek közelítenek Krisztushoz, de nem teljesen adják még át az életüket, és ott van minden résben, hogy távol tartani, a teljes követéstől távol tartani, ez is elég nehéz dolog. De Sátán teljes erejével azon van, hogy ezt akadályozza meg, a kősziklára esést. Jézus Krisztus az életében többször is beszélt erről, tehát ez ne úgy tessenek venni, hogy csak Símeon mondja ki, meg később 33 és fél évvel később maga Jézus Krisztus. Jézus nagyon sok hasonlattal, példázattal kifejezte ugyanezt a lényeget. Például tessenek csak gondolni János evangélium a 15. fejezetére. Hogyan is kezdődik az a 15. fejezet? A szőlőtőre ráforró szőlővesző példabeszédéről. Jézus azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves, én vagyok a szőlőtő, ti az én követőim vagytok a szőlővesszők. A szőlővesző csak akkor terem termést, ha teljesen kapcsolódik a szőlőtőkéhez. Ugye ez nagyon egyszerű magunk elé képzelni a jelenetet, hogyha a szőlőtőkéről leágazó szőlővesszőket a legkisebb sérülés is éri, ott már a nedvek nem úgy áramolhatnak, ott már a termés nem lesz annyira biztos. Annak a szőlővesszőnek teljesen ízesülnie kell a szőlőtőkéhez. Jézus világosan kifejezte sok-sok hasonlattal, mondom, nem csak a kősziklára esés hasonlatával, de a szőlőtőkéhez való kapcsolódás hasonlatával is, hogy az az igazi követője, ő azon az emberen tud segíteni, aki teljes egészében őt akarja követni, teljes egészében ő hozzá akar kapcsolódni. Ez az ember számára az egyik választási lehetőség. Mielőtt átmennék a másik választási lehetőségre, még azért hadd mondjam el, kedves hallgatók, hogy ha valakit mi szeretünk, és ha valakiről elismerjük azt, hogy ő tökéletes, akkor teljesen csatlakozni ő hozzá, vagy teljesen azonosulni vele, ez nem nehéz dolog. Ha a keresztény élet önlemondásból áll is, ha le kell is valamiről mondanunk, amiről le kell mondanunk, az tulajdonképpen rossz. Hát az örömmel teszi az ember, hogy végre látom, hogy mi a rossz az életemben. Végre tudom, hogy mivel kell szembefordulnom, de az csak Krisztus közelében látja az ember. Az csak az Isten beszédének a hallgatása nyomán látja az ember. Hát ez olyan nagy önlemondást követel, hogyha már valaki rávilágít az életemben a rossz dolgokra. És én akkor azt mondom, hogy hát akkor én nem akarok olyan gondolatokkal élni, olyan jellemvonással élni, olyan cselekedettel élni, amely engem tönkretesz. Hát ha valaki engem ennyire szeret, ha valaki az életét is képes volt adni azért, hogy bízzam benne, hát akkor ez a teljes ragaszkodás Krisztushoz tulajdonképpen az örömteli és könnyű. Ahogy Jézus maga is mondta egyébként, Máté evangélium a 11. fejezet 28. és 30. versei között, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Hogy János apostol is mondja az első levele 5. fejezetében, az ő parancsolatai nem nehezek. Ha már egyszer beláttuk, hogy mi az igazság, mit kíván tőlünk az Isten, és annak fényében látjuk a magunk rút oldalait, akkor arról lemondani, amiről látom, hogy rossz, ami eddig is akadálya volt az életem fejlődésének, hát arról lemondani gyönyörűséges és könnyű. Olyan sokféleképpen próbálták ezt az apostolok kifejezni például az őskeresztényeknek. Számomra az egyik legszebb kifejezés a 2. Korintus levél 8. fejezet 9. verse, melyben Pál apostol azt mondja, hát ti ismeritek Jézus Krisztus jó téteményét. Ti ismeritek Jézus Krisztus jó téteményét, hogy ő gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdaguljatok. Azt hiszem, ez egy mondatban magában sűríti ugyanazt, amiről itt beszéltem a hasonlat kapcsán. Hát ismerjük Jézus Krisztus jó téteményét, ő gazdag lévén, ő teremtő Isten, ő világot teremtő, fenntartó Isten, és mint Isten vállalta azt, hogy kisgyermekként újrakezdi az emberi életet. Vállalta azt, hogy fölveszi az emberi természetnek a rossz hajlandóságait, és végig küzdi ezt az emberi életet úgy, amivé mi tettük ezt az életet. Az ő kezéből nem így került ki ez az élet. Amivé mi tettük az életet, ahova elrontottuk az életet. Ő ebbe az életbe beleköltözött, és gazdag lévén szegény élet érettünk. Hogy láthassuk test közelben, hogy amikor az Isten itt járt közöttünk, és ember lett, hogy mi egészen közvetlenül láthassuk, hogy Jézus Krisztus ilyen egyszerű formában is megmutatta azt, hogy lehetséges a győzelem, lehetséges az Isten törvényének követése. Nem sátánnak van igaza és az önzésnek, Istennek van igaza minden körülmények között, és az ő törvényének a szeretetnek. Ő gazdag lévén szegény élet érettünk, és mennél inkább közeledünk ehhez a kősziklához, és nagyon könnyen és örömmel közeledhetünk, hiszen Jézus hozzánk hasonló volt, ugyanolyan ember volt, noha Isten fia is volt, emberfia is volt, és láthatjuk az életét, hallhatjuk a beszédeit, láthatjuk a cselekedeteit, és amikor megismerjük a kősziklát, és közel megyünk, és elhatározzuk, hogy mi már olyan életre vágyakozunk, amilyen életet ő élt, akkor mi az ő szegénysége által gazdagok lehetünk. Akkor ez a titokzatos örökségosztás, hogy Isten átad nekünk valamit, örökséget oszt, ez megvalósul. És Istennek a legnagyobb ajándéka a Biblia szerint nem más, mint az Isten örökségül nekünk azt akarja adni, ami az ő lényében is a legnagyobb érték. a saját jellem tulajdonságait, a saját lényét. Az Isten nekünk nem olyan kincset akar adni, ami aranyban, ezüstben, pénzben, vagyonban kifejezhető kincs. Az Istennél sokkal nagyobb kincset akar nekünk adni. Az ő jellem tulajdonságait, az ő személyiségének a vonásait, hogy aztán mindent, amivel ellát bennünket az életben, és majd amit ad majd az örök életben, azt jól tudjuk használni. Tudjuk jól a Biblia alapvető tanítása alapján, hogy a legnagyobb kincs az Isten szemében a tiszta jellem, a tiszta gondolkodáson és a tiszta cselekvésen kiforrott igaz jellem, ami a legnagyobb érték és ami a legnagyobb kincs. És ez az egyik út az ember számára, valami végtelen fejlődést kínáló út, hogy itt a földi életben megváltozhatunk, eleshetünk és feltámadhatunk, szétszúzódhatunk és a kősziklára épülhetünk, és ezáltal biztosított az életünknek a boldogsága itt a földön is, és biztosított az örök életünk a mennyek országában is. Ez tehát a jó lehetőség. De természetesen az Isten a szeretetét, a jóságát úgy gyakorolja, hogy az embernek teljes szabadságot ad. Isten művében a szabadság mindig alapvető elem. Az Istenről, ha valaki valamit meg akar jegyezni, hogy hol lehet azonosítani az Isten működését, hát ott, ahol igazság van, ott, ahol szeretet van, de ott, ahol szabadság is van. Ezt ki is mondja, ugye ugyanebben a második korintusi levél 3. fejezet 17. versében Pál apostol, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szabadságot ad minden teremtményének. A szabadság az egy óriási kockázat, de Isten ezt a kockázatot vállalta, amikor örök időknek előtte elgondolta a teremtést, és amikor létrehozta a világmindenséget, ki tudja mikor, amikor pár ezer évvel ezelőtt létrehozta a földünket, és rajta az embert, Isten ezt a kockázatot vállalta, szabadnak teremtett mindenkit. A szabadság az alapul szolgált annak, hogy az ember mást is tehet, mint amit az Isten kíván tőle, de azt mereven tagadnám, hogy a szabadság lett volna az oka annak, hogy az ember rossz útra tért. A szabadság csak alapul szolgált annak, hogy az ember rossz útra térhetett, de a szabadságot ne okoljuk azért, hogy az ember rossz útra tért. Ugyanígy, hogyha ránézzünk a másik lehetőségre, az alternatívának a másik ágára. Tehát az egyik az, hogy ráesünk a kősziklára. Fölépülünk a kősziklán. De Jézus azt mondja itt a 44. vers végén, ha valaki nem akarja ezt megtenni az életben. Ha valaki nem akar összhangba kerülni az élet törvényeivel. Nem akarja elismerni a másik ember boldogsághoz való jogát, ugyanúgy, mint hogy a maga boldogsághoz való jogáért küzd, hanem megenged magának az ember annyit, hogy magának többet, a másiknak kevesebbet. Amikor az ember nem fogadja el az igazságosság törvényét, nem fogadja el a szeretet törvényét, de a szabadságot igényeli maga számára az ember. Nagyon jól ismert eset a mai világban, hogy az emberek a szabadságot nagyon igényelik a maguk számára. És ez nagyon helyes, és én is azt mondom, hogy minden keresztény ember adja meg minden embernek a szabad gondolkodáshoz, szabad véleménynyilvánításhoz, szabad vallásgyakorláshoz, stb. Való jogát. Nem keresztény az az ember, aki nem tiszteli a másik ember szabadságát. De a keresztény ember a szabadság mellett megemlékezik arról, amit Jézus így mondott ki János evangélium a 8. fejezetében, hogy csak az igazság tesz igazán szabaddá bennünket. De ha valakinek nem kell az igazság, nem kell a szeretet, nem kell az Isten, nem kell az Isten törvénye, természetesen minden teremtményt választhat más utat magának. És Jézus világosan elmondta, hogy annak a másik útnak mi a vége. Annak a másik útnak az a vége, hogy a kő majd leszakad, és a kő, ahogy leszakad, szét fogja morzsolni azt az embert. Honnan idézte Jézus ezt a kijelentést, ezt is az Ószövetségből. Dániel könyve 2. fejezet 34. versében van, a híres bibliai proféciában, az emberiség történelméről szóló első nagy profécia, vázatproféciában, az a kifejezés, hogy megy ez az emberi történelem, birodalmak váltják egymást, és hogy halad előre ez a történelem, és olyan nagyon magabiztos az emberiség, hogy ez a történelem örökre állni fog. Mint egy hatalmas szobor, ami mozdulatlanul ott áll a babiloni király álmában a szem előtt, és azt mondja Dániel próféta, az emberek nagyon bíznak abban, hogy az emberi történelem örökre föl fog maradni. Az emberek előtt az emberi történelem egy hatalmas szoborkolosszus, de egyszer csak mit lát a király? Kéz érintése nélkül egy kő leszakad a hegyről, és nekiesik a hatalmas szobor agyag talapzatának, mert agyaglábakon áll ez a kolosszus, ledönti a talapzatáról. Minden izzé porrá zúzódik, arany, ezüst, réz, vas, bronz, minden elfúj a szél, az egész emberi történelmnek híre hamva nem maradt, csak mint egy elmúlt rossz emlék lesz az egész emberi történelem. Hát valóban az is, az egész emberi történelem egy, hogy mondjam, ma is érezzük azt, hogy visszatekintetünk, mert hát mi is már azért évezredekre visszatekintetünk, mint egy rossz lidércnyomás az egész emberi történelem. Emberek szétkaszaboltak másokat, emberek tönkreteszik egymást, ember embernek a farkasa, valóban ezt mutatja az egész emberi történelem, nem fog ez örökké állni, mondja az Isten. Hanem ennek a történelemnek a helyébe egy másik történelem fog épülni. Az a kő, amely kézérintése nélkül leszakadt, és az emberi történelmet jelképező szoborkolosszust izzéporrá zúzta, az a kő lesz majd nagy hegyé, és betölti az egész földet. Tehát Krisztus második eljövetele majd egy új világot fog elindítani, de Krisztus második eljövetele, mert nekünk most csak itt kell megállnunk, Krisztus második eljövetele, ez megsemmisítő eljövetel lesz mindazoknak a számára, akik az életben nem akartak megváltozni. Mert ha valaki nem akar megváltozni, ha valaki nem akar az élet törvényeivel összhangba kerülni, nos hát, kedves hallgatók, ítéljük meg magunk mindannyian. Hát aki nem akar az élet törvényei szerint élni, arra Isten rákényszerítse az életet? Hát Isten igazság, Isten szereted, Isten szabadság is. Isten nem kényszerítheti a jót. Ha valaki nem tudta a földi életében elfogadni a jót, nem volt elég ehhez ez a néhány évtized, nem volt elég ebben a néhány évtizedben az a sok millió megkeresés, ami az Isten részéről ér mindannyiunkat, lelkiismeretünkön, gondolkodásunk keresztül, a sok-sok élethelyzeten keresztül, amelynek ha csak az egy ezrelékét értékelnénk ki becsületesen. Mindenkinek el kellene jutni arra a felismerésre, hogy emberhez méltóan élni annyit jelent, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal. Ez az igazság, a szeretet és a szabadság egy mondatban összefoglalható alaptörvénye. De hát, ha valakinek ez nem kell, ha valaki úgy gondolja, hogy neki minden, vagy neki több jár, mint a többi embernek, vagy ő azt csinál az emberi kapcsolataiban, amit akar a másik emberrel, ő mindig jót akar magának, de ő nem adja meg ugyanezt a jót a másik embernek, és nap után ezer életbeli lehetőségünk van. Kimegyünk innen is a teremből, megyünk haza, tessenek csak megfigyelni, ezer mozzanat az ember életében, hogy valaki szól hozzám, jót adok-e neki, én kezdeményezem a jót, vagy elvárom a jót. Ezek a nagy kérdések az életben. De hogyha valakinek ez nem kell, valaki azt mondja, hogy eszünk, iszunk, úgyis meghalunk, pár évtizedig akarom itt jól érezni magamat, és az egész nem érdekel, elhagyom ugye a világot jelentő deszkákat, nem érez az élet semmit sem, csak annyit ér, hogy néhány évtizedig én jól éljek, vagy kényelmesen éljek. Hát akkor az Isten ezekre az emberekre erőltesse rá az életet? Erőltesse rá az örök életet? Nem akarja ráerőltetni. De Krisztus második eljövetele akkor fordított viszonyban éri ezeket az embereket. Vagy mi esünk a kőre, vagy a kő esik ránk. Ez a két lehetőség. Vagy mi esünk a kőre, és megváltozunk, átformálódunk, elesünk és feltámadunk, vagy pedig, ha nem ez, akkor a kő esik ránk, de ez a kő, ez hatalmas kő. Ez szétmorzsolja azt az embert, aki az életnek ezzel a nagy lehetőségével nem akart élni, aki nem akart megváltozni és nem akart eljutni egy olyan életbe, amelyet én úgy gondolom, hogy minden egyes ember a lelke mélyén, nem csak azt mondom, hogy kíván, sóvárog. Minden egyes ember a lelke mélyén sóvárog egy olyan életre, amely valóban kielégíti az emberi lelkiismeretet és az emberi vágyakat. Szeretnénk emberhez méltóan élni. de ehhez az emberhez méltó élethez az Isten minden lehetőséget megad itt a világon. Az Isten arra akar bennünket vezetni, hogy tényleg olyan alapra építsük az életünket, ami tartós alap, ami az életben is megoldás, és az örök életre nézve is megoldás. Hát ezért nagy kijelentés Jézusnak a példázata, és a végén, aki a kőre esik, szétzúzatik, akire a kő esik rá, szétmorzsolja azt, és azért ajánlanám figyelmükbe, hogy Jézus, mivel egy idős embertől veszi ezt a mondatot, jegyezzük meg a Símeon mondatát is. Elvégre az is Jézus tesz szerinti közelében hangzott el, persze Jézus akkor nem értette, nem hallotta ezeket a mondatokat, de Jézus közvetlen közelségében, úgy, ahogy Símeon a kezében tartotta Jézust, így hangzott el, hogy ő vettetett sokak elestére és feltámadására. Még egy utolsó gondolat a vetítés előtt, hogyan is mondta Símeon a másik lehetőséget? Mert elmondtam Krisztusnál a második lehetőséget, hogy a kő esik rá és szétmorzsolja az, de ezt hogy mondta Símeon? Ő vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, és hogy mondta a rosszabbik lehetőséget? És jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Milyen érdekes ez a megfogalmazás is. Krisztusnak ellene mondani. Nemrég egy kedves, idős tanáromat láthattuk vendégül fiatal főiskolások társaságában. Elemeztünk egy hatalmas nagy irodalmi művet, Dosztojevszkij Karamazov testvérek című regényében ott van a híres betét, a nagy inkvizítor. Biztos sokan ismernek, hogy a középkorban egy legenda szerint Krisztus a földre jön, Spanyolországba jön, és megkérdezi a nagy inkvizítort, hogy az ő nevében miért kínoznak halálra embereket, miért neveznek eretneknek embereket, és miért pusztítanak el embereket. És Dosztojevszkij ezt írta meg, hogy Krisztus eljön és kérdőre vonja az ő nevében embereket megölő inkvizítort. Az inkvizítor kioktatja, hogy ezen a világon más nem lehet tenni. Itt a politikának, az érdekeknek, a hatalomnak megvannak a maguk törvényei, más nem lehet tenni. Úgyhogy ha nem mész vissza a mennybe, akkor téged is a kínpadra foglak vonni. Ez mondjuk a lényege. És a kedves tanárunk elemezte így a mi közreműködésünkkel ezt a tényleg megdöbbentő betétet a Karamazov testvéreknek, egy híres betétje ez a nagy inkvizítor. Akkor ő mondta ezt a kifejezést, és ez most azért jut eszembe, mert idézem Símeontól, hogy sokan ellene mondanak. Azt mondta a tanárunk, én közel 80 évet megéltem itt ezen a földön, és nekem az a tapasztalatom, az a benyomásom, amit láttam a 80 év alatt, minthogyha az ember és az emberiség azon fáradozna, hogy úgy tudjon ellentmondani Krisztusnak, hogy Krisztus távozzon ebből a földi történelemből. Mintha az egész történelmünk azt mutatná, hogy mindenki úgy beszél politikáról, beszél érdekekről, hatalomról, mindenről, de hogy mit mondott Jézus Krisztus, és mit mond az Isten, hát ez kit érdekel? Hát mi vagyunk itt, mi játsszuk ezt a földi komédiát, mi vagyunk itt, Krisztus nincs itt, hát nem is számolunk vele. Megdöbbentő volt hallanom ezt tényleg egy igazán őszintén küzdő tanárunk, és még a 70-es, 80-as években, amikor jártunk hozzá, akkor is bátran vállalta a meggyőződését és a hitét. És most egy megváltozott világ, ahogy bekövetkezett, illetve hát látszatra megváltozott világ, sok tekintetben csak látszatra megváltozott világ, hogy így summázza egy idős ember az életét, hogy én azt látom, hogy az emberiség mindenféle módon Krisztust ki akarja szorítani a történelemről. Nem akarunk gondolni vele, nem akarjuk hallani, hogy ő mit mond. Ezt mondta el Símeon is, sokan ellene fognak mondani. Nem érdekel, hogy mit mond. Nem ő a megoldás, nem ő a kőszikla, majd mi úgy politizálunk, úgy hajtjuk bele a tömegeket különböző manipulációkkal, hol jobbra, hol balra a dolgokba, majd mi kézbe tudjuk tartani ezt a világot, ha meg nagyon rossz a világ, meg is tudjuk javítani a világot, mindenre képesek vagyunk. A döntő dolog az, hogy Istenre nem vagyunk kíváncsiak. mit jelent az, hogy Istenre nem vagyunk kíváncsiak? Ez nem egy szólásmondás csak a részemről. Istenre nem vagyunk kíváncsiak, ez annyit jelent, hogy nem vagyunk kíváncsiak az Isten szavára. Nem vagyunk kíváncsiak, hogy az Isten bizonyos dolgokról mit mond. Önök is itt élnek Magyarországon, és tudják jól, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban mennyi feszültség halmozódott fel az országban, és mennyi feszültség kapcsolatos a vallással és a kereszténységgel. De hányan mondják azt, hogy kérem, mi politizálunk, az egyháznak politizálnia kell. Hiába mondta egy nagyon derék lelkész, aki azt mondta, a mi egyházunknak nem az a feladata, hogy a magyar népet megmentse a kereszténység eszközeivel. A mi egyházunknak az a feladata, hogy Krisztust megmutassa a magyar népnek, aki mindenkit meg tud menteni a magyar és más nép sorai közül. Hiába mondta ezt. Azt mondták rá, hogy luciferi hang, mondták az egyházának a vezetői. Luciferi hang Krisztusra utalni, hogy meg kell néznünk, hogy Krisztus mit mond. Krisztus például az állam és az egyház kérdésében nagyon világosan beszélt Máté evangéliumában. Ugye a 22. fejezetben olvashatjuk Jézus kijelentését a 15-től a 22-ig tartó versekben, ugye a híres adógarasnak a története, Máté 22, 15, 22. Ami a császáré, azt meg kell adni a császárnak. Ami a császáré. De ami az Istené, azzal az Istennek tartozunk. És a két dolgot nem lehet összekeverni. Vallást és politikát nem lehet összekeverni, legalábbis a kereszténység esetében nem lehet összekeverni. Na de ki kíváncsi arra, hogy Krisztus mit mondott? Ha mi össze akarjuk keverni, összekeverjük. Ha mi emberek millióit ezzel akarjuk befolyásolni, hát akkor ezzel befolyásoljuk, hogy mit is mondott Krisztus, előbb ismerjük meg, és utána alakítsuk ki az álláspontunkat. Ez teljesen ismeretlen dolog. Nekünk megvan a magunk érdeke, a magunk álláspontja, ezt fogjuk követni, hogy Krisztus mit mondott, majd mi megmondjuk, hogy hogy kell érteni, nem úgy kell érteni. Félelmetes dolog, ismét mondom, egy idős tanáromnak, bizonyos értelemben példaképemnek a szavát jártam körül ezzel a néhány példával és hasonlattal. Ő azt mondta, ez az érzésem, Krisztust ki akarják szorítani a világból. Eszembe jutott, és meg is mondtam neki, hogy Babits Mihály írt ilyet egy sci-fi regénye végén, az Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom, van egy ilyen Babits regény, egyébként mindenkinek tudom ajánlani, a 20-as években írta, és megírta, hogy milyen évszázad vár az emberiségre. A rettegés, a feszültség, a nyomasztó depresszió évszázada. Ennek az Elza pilótának a végén van egy ilyen kijelentése Babitsnak, ez az az érzésem, hogy a mi világunk nem akar számot vetni az Istennel. El akarja felejteni az Istent. És abban a világban, amelyben el akarják felejteni az Istent, és ki akarják utasítani az Istent, abból a világból távozni is fog az Isten. A Biblia ugye azzal fejeződik be, hogy az emberi történelem végén, egy hegyomlásszerű, döbbenetes végén, a hét csapás idejében valóban távozik az Isten kegyelme. Az Isten kegyelme most még a világon van. Az Isten angyalai még tartják vissza a világ romboló szeleit, ahogy olvassuk Jelenések könyve 7. fejezetében, de az Isten majd egy napot választ, egy rövid történelmi időszakot választ, amikor elengedi ezeket a pusztító szeleket, és amikor megmutatja az Isten, hogy nála nélkül milyen lett volna a világ történelmünk. Ezt még eddig senki nem tapasztalta. Mert az Isten még nem távozott a világból, az Isten még a kegyelmét nem vonta meg senkitől, de akkor, amikor az Isten a hét csapás idején bemutatja, hogy milyen lett volna a világ történelme, ha ő bármikor is távozott volna a világból, igen, ez az emberi történelem legvégső időszakára vár, amely azonban a bibliai jövendőlések szerint nagyon közel van előttünk. A két út, a két lehetőség még inkább markánsan elválik egymástól. Ezért úgy gondoltam, hogy ezzel fejezzük be a sorozatunkat, és ehhez is kapcsolódik a vetítésem, mert a vetítésben is azt szeretném bemutatni, hogy a Jézus születése körüli eseményekben, a Jézus világra jövetele körüli eseményekben, hogyan látták meg a művészek is ezt a nagy proféciát, hogyan mutatják meg a Símeon ábrázolások is ezt a hatalmas jövendőlést, amely szerint Isten világosan, egyszerűen ezt a két utat tárta az emberiség elé. vagy a kőre esünk és felépülünk a kövön, szétzúzódunk és feltámadunk, vagy pedig a kő esik ránk, és a két szétzúzódás nem ugyanaz. Az első szétzúzódás, az üdvös szétzúzódás, meghalni a földi életben a bűnnek. A második szétzúzódás, a gyászos szétzúzódás. Ha nem haltunk meg a bűnnek, akkor a bűn öl meg bennünket. Amit vetett az ember, azt fogja aratni is. Ennyi lett volna a mai előadás, természetesen vissza lehet kérdezni majd a beszélgetésünk során. Most azonban nézzük ezeket a képeket, amelyek Jézus születés történetével kapcsolatosak, és az áttekintésünk, a képzőművészeti áttekintésünk végén a Símeon ábrázolásokat fogjuk megtekinteni. A születés történetének nagyon komoly ikonográfiai hagyománya képződött, elsősorban az egyházi szokás nyomán, hogy a születést előtérbe helyezték, sokkal inkább előtérbe, mint Jézus életét és a megváltói szolgálatát. Ennek első mozzanata az angyali üdvözlet, egy keleti ikon ábrázolása. És mehetünk tovább, témacsoportonként gyűjtöttem össze a feldolgozásokat. Ez egy koraközépkori fali kárpit, szintén az angyali üdvözlet. Így nevezik ezt latinul, hogy annunciáció, tehát a bejelentés, az üdvözlés, az angyal, amikor Máriának bejelenti. Prokop Péter ábrázolása a 20. században rendkívül egyszerűen és egy kicsit talányosan, de végül is a Bibliával összhangban egy nagyon egyszerű, hétköznapi helyzetbe teszi le Máriát, aki ott él Izraelben, és gyermek születik a méhéből. A második nagy téma a Jézus születésével kapcsolatos témák közül a vizitáció, vagyis Mária és Erzsébet találkozása, Raffaello Santit látjuk, és a következő képeken nézzük csak, hogy milyen sokan ábrázolták ezt is, még a Mária születése, egy ikon nyomakodott itt közbe, de aztán látjuk majd a magát a megszületés jelenetét is, tehát az egyszerű betlehemi születést Máriával, Józseffel, háttérben pedig a jászol Szamarával és ökrével, Ézsaiás könyve első fejezetéből. Ahogy megyünk tovább, nagyon sok ábrázolás csak a szülőket ábrázolja, illetve hát Máriát, az édesanyját és Józsefet, a nevelőapát. Háttérben, mint memleng ábrázolásán a démont, az ördögöt is, aki alig várja, hogy Jézust elpusztíthassa, a betlehemi gyermekgyilkosság réme ködlik fel. Előtérben pedig a jámbor állat, aki tudja, hogy kiszületett erre a világra. Általában ugye Ézsaiás könyve alapján a két, a szamarat és ökröt azért festik ide a középkori mesterek, mert pontosan a szöveg úgy hangzik, hogy az ökör ismeri a jászlát, és a szamár is az ő jászlát, csak az én népem nem ismeri az ő urát. Aztán ezek az ábrázolások, mondom, minden ábrázoláson öröklődik az ökör és szamár ott léte, átmennek a úgynevezett szent család ábrázolásokba, ugye a fiatal asszony Mária és az idősödő férj József, ahogy a gyermeket majd felnevelik, és a következő nagy téma a pásztorok megjelenése, a pásztorok imádása. A franciaországi festészet egyik nagy alakja Georges de la Tour, 17. századi mester, képeit jószerivel a vörös és a fekete színeiből keverte ki. Itt a fehér, illetve a megvilágosító árnyalatok Jézusra esnek, Jézus körül látjuk ezt a világosságot. Közvetlenül Jézus mellett ott van a kis bárány, ugye a jelkép, az Isten bárányának a jelképe, és az egyszerű emberek Mária és József körében, társaságában a most megérkezett betlehemi pásztorok. Következő képünkön ennek a kinagyítása van, tehát az egész közelről ez a bárány, ahogy éppen eszik, és a gyengéd szemeivel Krisztusra tekint. Aztán jönnek a következő, már inkább olaszos bemutatások a 16.-17. századtól, mennyei lények csoportja háttérben az ide vonzott pásztorok, és Dürerig bezárólag láthatjuk az egyszerű körülményeket, megint csak az ökörés, a szamár ábrázolás és a gyermek Jézus világra jövetele. És aztán a pásztorok ábrázolása után lassanként áttérünk majd a másik nagy témánkra, hiszen Jézust nem csak a pásztorok jöttek ki dicsőíteni, mehetünk tovább, hanem majd a pásztorok mellett jönnek a bölcsek is, most még Vasari ábrázolása a 16. századból, a pásztorok imádása vagy hódolata. Különböző spanyol ábrázolásokon látjuk ezeket az egyszerű embereket. Mindig is kell valami lelki egyszerűség, hogy a legnagyobb dolgokat elfogadhassuk. Nagyon szép egyébként a spanyol és portugál művészet ilyen szempontú ábrázolásaiban a lehető legegyszerűbb emberek jönnek. De ez már a következő téma, a napkeleti bölcsek, akiket a 4.-6. századtól királyoknak ábrázolnak. Gáspár, Mennyhért, Boldizsár alakul ki a nevük is, ezt persze a Biblia nem közli. Kialakul az, hogy az egyik Szerecsen volt, a másik ilyen-olyan származású. A festészeti hagyomány a 14.-15. századtól vált át arra, hogy nagyon sokszor ábrázolják, hogy a családot, ugye a szent családot felkeresik ezek a bölcsek. Mehetünk tovább, a bibliai néven mágusok. Az itáliai festészet akár a pásztorokat, akár a bölcseket mindig nagy angyalseregek kíséretében eleveníti meg, mint Veronese vagy Tintoretto. Mellette a másik délvidéki ábrázolás, Ribérát látjuk, a spanyol barokk mesterét, látjuk, hogy egészen más, noha ezek a csodás elemek itt is előtérbe kerülnek. És aztán El Greco idejében, a 17. században, ugye El Greco-nál minden vibrál és minden extatikus, és számtalan szín, forma, kavalkádja minden egyes bibliai műve is. Látjuk a barokknak, az ellenreformáció művészetének az állásfoglalását. Később a reneszánsz idején, vagy a 16.-17. században, valamikor arányos, jól elrendezett épületek előtt mutatják be a családot a bölcsekkel, nyilván, hogy nem ilyenben született meg Jézus, rendkívül egyszerű körülmények között nem fogadták be, pajtában született. És ezt az ábrázolások közül sokan úgy mutatják, hogy ütött-kopott, fedelet, egyszerű gerendákat ábrázolnak azért a háttérben levő táj előterébe. Mindig egy kicsit kimódoltnak hatnak ezek a többnyire rendelésre készült festészeti feldolgozások. Én a magam részéről ebből az egész nagy olasz, francia, spanyol, tehát mondjuk dél-európai művészetből, talán ez a kép van hozzám legközelebb, ez is Ribéráé, aki a végsőkig leegyszerűsítve, és a szereplőket is rendkívül egyszerűen és földhöz ragadtan mutatja be. Ismét visszatérünk a pásztorok imádására, 17. században vagyunk. Következő nagy téma a Jézus körülmetélése. Ugye a körülmetélkedés a fiúgyermekek előbőrének az eltávolítása az Ábrahámmal való szövetség egyik jegye volt, és ezt minden fiúgyermekkel végrehajtották Jézussal is. Ez is egy nagy festészeti téma, a circumcisio, hogyha latin címben ezt látjuk, ez a cím ezt rejti. Egyébként a három királyoknak az ábrázolását a gótok vezetik be, és a ravennai festészet, illetve mozaik művészeten keresztül, Velencén keresztül a 13. század terjeszti el. Egyébként nem is királyok voltak, ez már egy későbbi festészeti hagyomány, hogy királyoknak ábrázolja őket. Ők bölcsek voltak, nem is biztos, hogy hárman voltak, ugye a hármas szám azért jön be a művészeti hagyományba, mert a három ajándékról, az aranyról, mirháról és a erről az ajándékról, tehát valószínűsítik a tömjén aranymirháról, hogy hárman voltak. Ez azonban kevés ehhez a feltevéshez. Az üvegablakokon is, amelyeket a középkori katedrálisokban ábrázolnak, ugyanez a bemutatás, királyokként mutatják be őket. Aztán később egy olyan hagyomány is kifejlődik, ez is az olaszoknál, hogy az egész útjukat itt hegyen, völgyön keresztül, hogy elérkeznek, ezt is próbálják a háttérben szemléltetni és bemutatni. Különböző nagy értékeket, aranyat, rubintot, drágaköveket rajzolnak a ruhájukra, a koronájukra. Ez már egy későbbi hagyománynak a terméke. Körülbelül ezek az ábrázolások a 4.-6. századtól fogva fejlődnek ki, és ahogy említettem, a bölcsek hódolata nagyon sokszor egy ilyen pittoreszk természetfestésnek és ruhafestésnek nyújt alapot és ürügyet. Még a magyar falusi művészetben is, hiszen az előttünk levő kép is a régi Magyarország területéről, a késő gótika időszakából származik, és ugyanezt látjuk a nagy színgazdagság és az ajándékoknak az előtérbe helyezése, itt az uralkodó jegy. Ez aztán az egész európai művészetnek az egyik fő témája a karácsony előtti időszakokban. A szárnyas oltárokon is, ahogy megfestik ezeket, kinagyítva is láthatjuk a bölcseket és az ajándékaikat. És hogy tovább megyünk, és még néhány olasz mesterművének a részletét láthatjuk, ez már Dürer és a német művészet, 1511, ott látjuk az oszlop alján, rézmetszetekben, fametszetekben is természetesen ábrázolják a három királyoknak a megérkezését. Ugyanez a Dürer olajfestményben is ábrázolja az előbbihez rendkívül közeli kompozícióban. Velázquez és a spanyol művészet, és mehetünk tovább, mert hiszen mi sietünk egy bizonyos, ez meg már a 18. század szín orgiája, a késő barokk Sebastiano Ricci, aki nagyon sok bibliai témát megfestett, és most érkezünk el ahhoz a jelenethez, amelyről a mai előadás szólt, mert itt hangzott el először ez a kijelentés, Simeon ajkáról. Simeont itt most Philippe de Champagne, francia 17. századi mester ábrázolásán látjuk. Jobb oldalt ugye Mária és József, háttérben Anna prófétaasszony és azok, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Előtérben a gyermek Jézussal a karján Simeon, aki az égre tekint és a Szentlélek ihletésére mondja ezeket a prófétikus szavakat. A következő képünkön ugyanez a jelenet Rembrandtnak a témát háromszor megfestett olajfestmények közül az egyiken. Háttérben Anna prófétaasszony, előtérben nekünk egy kicsit háttal József, Máriát szemtől szembe látjuk kék ruhában, és ahogy magyaráz neki ez az idős Simon, talán most mondja azt, amire Mária összekulcsolva a kezét olyan meglepetten néz, hogy a te szívedet is éles tőr járja át. Ugye a gyermek Jézus a bal kezében, és az idős Simeon most mondja el, hogy valaki rendkívüli lény született erre a világra, de megosztja a világot, a jelenléte és a küldetése teljesen megosztja a világot. Rembrandt élete utolsó műve van előttünk ma a Stockholmi National Múzeumban. Ez az a mű, amit már teljesen befejezni nem tudott, részben a tanítványai fejezték be. Valami csodálatos mű ez, ahogy az idős Simeon a fehér színek, a nagyon tapintatosan, ott, hogy mondjam, a barnából és sárgából kiemelkedő fehér színek által szinte teljesen átszellemül, és mint egy mennyeivé válik az egész jelenléte és a szavai, épp most nyitja meg a száját, összekulcsolva a kezét tartja a kisgyermek Jézust ott, és már nincs itt József, nincs itt Mária sem. Ki van ott mögötte? Anna prófétaasszony, mert hiszen az egész Jézus születése történetében különben hát nem is a kis ded Jézus a főszereplő, nem is Mária és József, hanem azok, akik hittel várták őt, akik felnőtt emberek, és akik hittel várták őt, mert hittek az Isten szavában, hittek a proféciákban, talán mehetünk tovább, még közelebb menjünk ehhez a Simeoni fejhez, Simeon ábrázoláshoz. Rembrandt műtermébe, hogy bemennek a tanítványok, a mester halott, és a festőállványon ez a kép. Döbbenetes különben Rembrandtnak a hol rusztikus, hol nagyon is kiszámítottan finom átmenetű pasztel színei, hogy egy idős arcon így összegződnek, és hogy ezt az arcot teljesen földközelévé teszik, ott van rajta a szenvedés, egy élet összes terhe, meggyötörtsége, fájdalma, de ott van az a nagyon mélyről jövő öröm és lelkesültség is. Egy ember, aki a földön várja a váltságot, aki meg akar változni, aki az életét kősziklára akarja építeni, és most megadatott néki az is, hogy testben is ott tarthassa a kezében a világ üdvözítőjét. Hálára nyílik az ajka, a szemei félig lecsukódva, döbbenetes nagy belső mélységeket tudott Rembrandt kifejezni, hiszen ő nem a külszín festője volt. Akiket eddig láttunk, hát igen, láttuk, egyik-másik figyelemre méltó ábrázolás volt. Általában a művészek azért beladták szívüket, lelküket, de nagyon sokszor megrendelésre festettek, és az alkalmak szülték. De itt lehet látni, hogy ez Rembrandt testamentuma. Ez az ő hattyúdala, ez az ő utolsó műve, ez az én életem is. Bárcsak az én életem is újra éledne, bárcsak én is feltámadhatnék egy olyan életre, amit Krisztus ígér, Rembrandt végső üzenete a festészet kedvelőihez. Rembrandt egyébként is a festményeivel legnagyobb prédikátorok közé vonul, azoknak bizonyul. Aztán utána persze, hogy Rembrandt műhelye ábrázolja, itt lehet látni a különbséget. Nagyon szép ez a németalföldi ábrázolás is a 17. századból, nagyon megindított az ifjú Mária, az idősebb József. Itt is itt van azért a rembrandti örökség, hogy nem felcicomázva, nem a déli festészetnek a teljesen Bibliától idegen lelkületével és technikájával ábrázolni egy bibliai témát. Simeon is ott van, de hát látjuk azért a különbséget, lezongorázhatatlan, mondjuk egy Rembrandt és a kortárs, legjobb kortárs művészet közötti különbség is. Ez is Németalföld, ez is Rembrandt műhelye körüli, közeli festők műve, hiszen ne felejtsük el, hogy a 17. században nem csak Rembrandt és Rubens alkot, hanem nagyon nagy raja még a hollandus, németalföldi művészeknek. És ha Rembrandthoz csak egy kicsit is visszaváltunk, csak egy pillanatra, mondjuk egy rajzereig, nem is annyira kidolgozott rajzereig, nézzék meg, hogy ez a Mária mennyire fáradt, ez a József mennyire eldől, a feje is hanyat dől ott a szalmának, a szénának, és jön a mennyei küldött, hogy József, menekülj a kis családdal, mert Heródes az életetekre tör. És aztán egy rajz után nézzük a Rembrandti olajfestmény kidolgozást is. Itt az angyal kettejük között van, más kicsit változtat a kompozíción, a két embert összefűzi, de mennyire egyszerű és mennyire fáradt, mennyire a dolgos embereknek, a kimerült embereknek az élete van ott Józsefen, és Mária is úgy féloldalvást hanyaddől ugye a szénára, és az angyal figyelmezteti őket a menekülésre. És aztán a menekülés előtt még ugye most vitatják ezt a képet, ez most a Budapesti Szépművészeti Múzeumban van, illetve ez egy régi szerzemi, most vitatják, hogy Rembrandt vagy nem Rembrandt, nagyon közel van Rembrandthoz. Avatatlan vagyok az ilyen dolgokban, nekem Rembrandt volt eddig, nem tudom majd mit hoz a döntés. Ezután ugyanazt látom, mint az előző két ábrázoláson. Így Rembrandt tudta megragadni a dolgokat, aztán menekülniük kell. Hát a menekülés egy középkor végés olasz ábrázoláson, és tegyük mellé gyorsan Rembrandt ábrázolását. Hát ez a különbség dél és észak között, a középkor és a protestáns művészet között. A feketeségből, a sötét homályból előbukkan három ember. A három embernek az arca, mindenkinek az arca másfelé tekint. Mária talán Józsefre néz, vagy így előtérbe lefelé néz. A kisdedi Jézus kicsit úgy balra tekint, József pedig megfordul, és egy egészen más irányt választ a tekintete. Mindenki másfelé néz, így kellett ezt megfesteni, valóban belátjuk, mert óriási küzdelmek és feszültségek éjszakája ez, amikor el kell hagyniuk Betlehemet, de mégis a három arcnak az egymásra utaltsága, egy szabályos háromszögbe befordítható, egy élére állított háromszögbe a három arc, és ott van a világosság is József lába előtt, az a világosság, amelyről a Biblia olyan világosan beszél, hogy az utam szövét neke a te igéd, és ösvényeimnek világossága, vagy a hívő embereknek az útja. Nem nagy világosság ez, nem egy nagy perspektívikus fény, de a következő lépés világosság, amit mindannyiunknak meg kell becsülnünk. Isten soha nem mondja azt, hogy majd 5 évre vagy 10 évre előre világosságot bocsátok az életedre, de holnapra, holnap utánra ott lesz a világosság, hogyha ma az én beszédem, az én igém szerint élsz. És aztán ők elmenekülnek, és a befejező mozzanat, és ezzel végződnek a Jézus születése ábrázolások, a betlehemi gyermekgyilkosság, amelyet középkori miniatúráktól fogva oly sokféleképpen ábrázoltak, annak kegyetlenségét, borzalmát kifejezve, talán ne is szaporítsam tovább az erről szóló ábrázolásokat. Ezzel végződik a témánk és az ezévi rövid sorozatunk is. Köszönöm szépen a figyelmet, 10 perc múlva megkezdjük a beszélgetést.